Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Három egész kettő tized százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, emlékeztetett Facebook videójában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint a 2,5 millió nyugdíjas a januári összeget már megkapta a bankszámlára, akik pedig postai úton kérik, azok a szokásos módon fogják a kézbesítőtől megkapni. Februárban érkezik a szintén emelt összegű 13. havi nyugdíj is. A lengyel-magyar barátság túléli a lengyel külügyminiszter, Európa egyik legháborúpártibb soros ügynökének áskálódását, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner megkeresésére. Szijjártó Péter arra reagált, amely szerint Radoszláv Sikorszky megszakítaná a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. A sok rossz hír mellett azért néha jön egy-egy jó is, még az olyan nehéz térségekből is, mint a Közel-Kelet. Hosszú, nagyon hosszú idő után végre sikerült elnököt választani Libanonban, közölte a miniszter a Facebookon. Szijjártó Péter azt írta, az elnök megválasztása végre stabilitást tud adni az elmúlt hónapokban, években számos megpróbáltatáson áteső országnak. Január 1-től az Európai Unió minden tagállamában elektronikus formátumban is érvényes a zöld kártya, a gépjármű üzemben tartójának nem kell azt kinyomtatnia, tájékoztatta az MT-t a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az üzemben tartó eldöntheti, hogy a zöld kártyát papíron vagy elektronikus PDF formátumban mutatja be a hatóságnak, függetlenül attól, hogy az milyen szoftveren, hardveren vagy operációs rendszeren jelenik meg. Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter letette a hivatali esküt Ausztria új ügyvivő kancellárjaként. Az ország vezetésére korábban kinevezett Karnehammer konzervatív politikus múlt heti lemondása után. A konzervatív osztrák néppárt által vezetett kormány ügyvivői minőségben látja el az ország irányítását a szeptemberi parlamenti választások óta. Közben a választáson győztes osztrák szabadságpárt megkezdte a koalíciós tárgyalásokat. Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ 7 legfejlettebb iparú országával közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi támogatás első 3 milliárdos részletét, tájékoztatott a brüsszeli végrehajtó testület. A csomag egy legfeljebb 35 milliárd eurós rendkívüli makroszintű kölcsönt, valamint egy olyan hiteleggyűjtési mechanizmust foglal magában, amely 45 milliárd euróig nyújtott hitelek visszafizetésében segíti Ukrajnát. Az Egyesült Államok újabb 500 millió dollár értékű fegyver és katonai segítséget küld Ukrajna számára, jelentette be az amerikai külügyminiszter. Antony Blinken tájékoztatása szerint az ukrán haderő által igényelt katonai felszereléseket az amerikai készletekből juttatják el. Elítélte a bíróság Donald Trumpot, a megválasztott amerikai elnök mostanában kapja meg ítéletét a Stormy Daniels ügyben, amely elmarasztaló lesz, de börtönbüntetés nem von maga után. A bíró elutasította Trump elnöki mentességre hivatkozó érveit, ezzel ő az első amerikai elnök, aki hivatalba lépése előtt már büntetést kapott. Továbbra is megállíthatatlanul pusztít Kaliforniában az erdőtűz, amely kezd átterjedni Los Angelesre. A legutóbbi információk szerint több mint 5300 ház már leégett, és 10-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Los Angeles körzetében kötelező kitelepítés rendeltek el a lakott területet fenyegető bozott tüzek miatt, amelyek előző este már 46 ezer hektárt meghaladó térséget érintettek. Oroszország stratégiai érdekszférájának nevezte az északi sarkot a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt is hangoztatta, ha Washington szerint figyelembe kell venni a grönlandiak véleményét az Egyesült Államokhoz való tartozás kapcsán, akkor a nyugatnak tiszteletben kell tartania az ukrajnai Donyec-medence és Novorosszija lakóinak véleményét, akik az Oroszországgal való egyesülés mellett döntöttek. Erőszakba torkoltak azok a tüntetések, amik egy 10 éves diák halála miatt robbantak ki Kínában a Shanxi tartománybeli Puhengben. A hatóságok szerint a diák január 2-án kiesett a kollégium egyik ablakából, egyesek szerint viszont a hatóságok, valamint az iskola vezetésének állításai nem felelnek meg a valóságnak. A hír hatására több száz fős tüntetések alakultak, melyeket a rendőrség erőszakkal vert le, a kínai hatóságok hallgatnak a tüntetésekről. Mérgező anyagot tartalmaztak azok a borítékok, amelyeket november végén a belga belügyminisztérium, az állambiztonsági hivatal és a miniszterelnöki hivatal címére küldtek. A brüsszeli ügyészség közlése szerint a három borítékban rákcsálók elleni strihnin tartalmú fehér por volt, az ügyben nyomoznak. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, aztán az ország északkeleti felén harmadán délután majd megnövekszik a felhőzet és hózáporok előfordulhatnak. Többfelé újra megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Sajó Nemzetközi Vízszennyezettségi Vizsgálatáról és a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség évértékelőjéről lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk! A Sajó jelenlegi állapotát és a folyó vízgyűjtő területén felhagyott bányák és meddőhányók potenciális szennyező hatását vizsgáló projekt indult a Kassai Műszaki Egyetem, a Miskolci Egyetem és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság együttműködésében. A közös projektben környezetvédelmi és kockázatértékelési tanulmány készül, amely intézkedési javaslatokat tesz a kedvezőtlen változások nyomon követése és a további környezeti katasztrófák megelőzése érdekében. A részletekről Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese adott tájékoztatást.
A projekt ahhoz kötődik, hogy 2022 elején januárjában, februárjában a Sajó-szlovákiai oldalán súlyos folyóvízszennyeződés történt. Alsó Sajó település közelében van egy felhagyott vasérc bánya, és ebben a vasérc bányában a télen lehullott elég jelentős mennyiségű csapadék hatására felteltek a bányajáratok, és a szokásosnál sokkal nagyobb mennyiségű savas bányavíz jutott ki a környezetbe, és ez a savas bányavíz a Sajóban jelentős vízminőség romlást okozott, elsősorban nehézfém szennyeződést, aztán savasodást, arzintartalom megnőtt, és hát bizony ez a szlovák oldalon halpusztulással, a víz elszíneződésével, komoly problémákkal járt. Itt a magyarországi oldalon is mérték a különböző koncentrációkat. Igazából véve egy-két esetben a koncentrációk meghaladták a megengedett határértéket, de azért szerencsére a magyar oldalon komolyabb problémákat nem észleltünk. Na most ez a probléma egyébként, ennek a probléma megoldására a szlovák kormány egy állami projektet indított el, hogy itt egy olyan műszaki létesítményt hozzanak létre, amely a fakadó savas bányavizeket megfogja, megtisztítja, és így a környezetre már nem ártalmas módon tudják a folyóvízbe jutatni ezt a tisztított vizet. De a projektünk gondolata onnan jött, hogy e bánya mellett a Sajó vízgyűjtőjén Dobsinától lefelé több hasonló ércbánya is található szlovák oldalon, illetve a Sajó magyarországi szakaszán meg felhagyott szénbányák találhatóak a Sajóvölgyben, Putnok, Múcsony, Sajó Szentpéter környezetére, ha gondolunk, akkor itt mindenki emlékszik arra, hogy szénbányák, barnakőszénbányák működtek, és bár ezek a bányák be vannak zárva, itt több területen meddőhányók is vannak, és mind a meddőhányókból, itt a magyarországi szakaszon, mind a bezárt szlovák oldali bányákból előfordulhatnak még hasonló problémák, vagy ugye a szélsőséges időjárási viszonyok hatására akár ezek a meddőhányók akár állékonysági problémákat, megcsúszásokat is okozhatnak. Tehát a projekt alapgondolata az volt, hogy ezen a vízgyűjtő területen felmérjük még ezeket a lehetséges kockázati tényezőket, és egy kockázat elemzésen alapuló intézkedési tervet dolgozzunk ki annak érdekében, hogy a Sajó vízgyűjtő területe, a Sajó vízminőségét az Európai Unió vízkeret irányelvének megfelelően jó állapotban tudjuk tartani, virágozzanak a ott lévő halak, hiszen azért talán arra is emlékszik, vagy sokan emlékeznek, hogy itt a rendszerváltás előtt a 70-es, 80-as években, amikor ezen a mind a szlovák oldalon, mind a magyarországi szakaszon a nehézipar komolyan működött, dübörgött, sajnos a Sajó az egy nyers szennyvíz folyójává vált, gyakorlatilag kipusztult belőle minden növény, minden halfaj, tehát nem volt benne élővilág, és hát aztán a 90-es évek után, amikor ugye átalakult és leállították a nehézipari tevékenységet, a Sajó újra elkezdett élni, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint 40 halfaj jelen van a Sajóban, tehát tényleg jó lenne a Sajónak ezt a biodiverzitását, ezt az ökológiai sokszínűségét, a jó vízminőségét hosszú távon megoldani. Hát itt alapvetően mintavételek vannak erről a kijelölt felhagyott bányákról, meddőhányók vonatkozásában. Mi elsősorban a mintákat a magyar oldalon gyűjtjük, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatósággal a feladatokat megosztva. A Kassai partneregyetemünk a szlovák oldalon végzi ezeket a hasonló feladatokat, de vannak olyan mérések, amelyeket csak mi tudunk elvégezni, tehát például geofizikai, felszíni geofizikai méréseket is végzünk, ebben itt nekünk van, a Miskolci Egyetemnek van kompetenciája, tehát ezek a típusú méréseket az egyetem, illetve az egyetem által bevont szakértők fogják elvégezni. A projekt 2 éves hosszúságú, tehát itt rendszeres mintavételekre is sor kerül, annak érdekében, hogy azért lássunk egyfajta tendenciát, folyamatot, és hát ahogy említettem, a mintavételeken, a terepi vizsgálatokon túl egy kockázatelemzési modell is fog készülni. Itt ebben mind a 3 partner, projektpartner részt fog venni, amelynek eredményeképpen ugye a döntéshozók részére le tudunk majd tenni egy megfelelő tervet, amely megnyugtatóan kezelheti ezt a helyzetet. A feladatok nagyságát az nagyjából tükrözi is azt, hogy hogyan osztozunk a projekt összköltségvetésén. Erre a 2 éves projektre a teljes projekt 1,4 millió eurót kapott. Ennek mindegy 50%-a a Miskolci Egyetemre került, tehát ennek a elköltését a Miskolci Egyetem kutatásai fogják majd megvalósítani, míg a maradék rész azon osztozik a Kassai Műszaki Egyetem és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Most alapvetően vízminta méréseket veszünk, ugye a bányából kijövő, kicsurgó vizeknek az összegyűjtése folyik, illetve a Sajóból is történik vízmintavétel a már rendszeres monitoring mintavételek mellett, hiszen a Sajó, mint élő vízfolyás esetében ugye az egy állami feladat, hogy rendszeresen mintavételeket kell venni, mind szlovák oldalon, mind magyar oldalon. Ezeknek az állami mintavételeknek a koordinációját, összegyűjtését az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság végzi, és hát ezek a vízmintáknak az egy részét a igazgatóság méreti fel vízminőségi laboratóriumban, illetve itt a Miskolci Egyetemen is van egy olyan vízminőségi laboratóriumunk, ahol például pont nehézfémekre vonatkozólag meg tudjuk állapítani, hogy milyen típusú nehézfémek találhatók a mintában. Ugye egy nagyon érdekes kérdés a nehézfémek jelenléte mellett a Sajó vízében az arzén tartalom is, hiszen talán a nyáron a Magyar Horgász Szövetség részéről történt egy felhívás, hogy a Sajóból kifogott halakat nem célszerű most fogyasztani, még ez az egész szennyeződési probléma meg nem szűnik. Ugye ez azért van, mert ugye ez az alsó Sajónál található vasércbányából, mint említettem, még mindig történnek olyan jellegű szennyező víz kijövetelek, amelyek a Sajó vízminőségét veszélyeztetik, és ez pedig azt jelenti, hogy ugye a nehézfémekkel és az arzénnal az a probléma, hogy akkumulálódik egyrészt a meder üledékben, illetve a vízben található növényekben, illetve a halakban, tehát mind az nehézfémek, mind az arzén képes akkumulálódni, és emiatt a akkumulációs veszély miatt javasolják a Horgászszövetség, hogy most amíg ez a műszaki beavatkozás az év végéig nem történik meg, és nem várható garantáltan jó minőségű víz a sajón, addig lehetőség szerint nem érdemes a halakat fogyasztani, a sajóból kifogott halakat fogyasztani. Ugye azt látjuk, hogy alapvetően azért, ha sikerül ezt az alsó sajónál lévő vasércbányának a kifolyó bányavizét megfogni, megfelelően kezelni, amelyre a műszaki beruházást az év végéig ígérték a szlovák partnerek, akkor a helyzet remélhetőleg azért sokkal jobb lesz. Ugye a mi projektünk még arra irányul, hogy a többi bánya esetében felmérjük a potenciális kockázatokat, hogy hasonló előfordulást minimálisra vagy zéró valószínűségre csökkentsünk, hiszen ebben az esetben azért alapvetően ugye amiről már az előbb is beszéltem, a sajónak egy jó vízminőségi állapota van, megfelelő ökológiai ökoszisztémával, megfelelő növényvilággal, algákkal, megfelelő halfajokkal, tehát alapvetően a sajó vízminősége rendben van. El kell kerülni, hogy időszakonként ilyen jellegű szennyezések érjék, tehát ezt a jó állapotot igyekezzünk megtartani. Ugye ezek a problémák azért fordultak elő 2022-ben, mert a szélsőséges időjárási viszonyok extrém csapadékviszonyokat, extrém alacsony sajóvízállásokat generál, és ez mind-mind felerősíti ezeket a környezeti problémákat. Ugye beszivárgó bányavizek kis mennyiségben eddig is voltak, de ha megfelelő mennyiségű hozam van a sajóban, akkor a természetes élővizeknek olyan erős a hígító hatása, hogy ezek a szennyeződések meg se látszanak a folyóban. De ha a szennyeződés mennyisége ugyanakkora, de a folyó vízhozamada egy szárazabb, egy hosszú szárazabb időszakban meg töredékére csökken, mondjuk tizedére, huszadára csökken a normál hozamnak, akkor azt jelenti, hogy a folyó hígító hatása sokkal gyengébb, a koncentrációja a szennyezéseknek magas lesz, ezáltal már ártalmas lehet a környezetre, a növényvilágra vagy a halvilágra. Tehát a vizsgálatainkban ezt a fajta szélsőséges időjárási viszonyoknak a hatását, folyóra gyakorolt hatását, vagy a meddőhányók állékonyságára gyakorolt hatását is figyelembe kell vennünk, hogy egy megnyugtató intézkedési tervet tudjunk letenni a döntéshozók számára. Már egy kicsit pontosabb képünk lesz a helyzetről a különböző vizsgált bányák, meddőhányók esetében, akkor nyilvánvalóan igyekszünk egyszerű műszaki megoldásokat javasolni, illetve nyilván egyrészt a lehetséges felszíne törő szennyvizeknek a megfogására, átmeneti tározására, hogy ezek a vizek ne jussanak be az élővizekbe, vagy magába a sajóba. Tehát egyrészt a vízminőség megóvásával kapcsolatos intézkedéseket fogunk tenni. A másik dolog, amit említettem, hogy vannak meddőhányók is, mint szlovák oldalon, mint magyar oldalon. Itt pedig az innen kijövő esetleges szennyvizek kérdése mellett fontos ezeknek a meddőhányóknak az állékonysági kérdéseire is koncentrálunk. Tehát, hogy hogyan stabilizálhatóak, hogyan erősíthetőek meg az ajzata vagy a környezete ezeknek a meddőhányóknak, hogy esetleges egy csúszás, egy súvadás vagy egy megrogyás esetében se történjen jelentős környezetszennyezés, vagy megint az élővíznek, vagy a sajóvizének az elszennyeződése. Tehát egy komplex intézkedési tervet próbálunk lerakni az egyszerűbb megoldásoktól, értelemszerűen a bonyolultabb, drágább megoldások is. Nyilván ennek a megoldásoknak a jelentős része jelenlegi ismereteink szerint viszonylag egyszerű, alacsony költségekből megoldható dolog lesz, amelyet véleményünk szerint a magyar oldalon a vízügyigazgatóság felügyeletével, vagy a szlovák partnerek ezeket a javasolt megoldásokat könnyen tudják majd applikálni. Ha esetleg olyan problémát is feltárunk, amelynek a kezelése már jelentősebb anyagi forrásokat igényel, akkor nyilvánvalóan, hogy mi fel tudjuk hívni a figyelmet a problémára, és javaslatot teszünk ki annak érdekében, hogy esetleg egy pályázati kiírás, vagy egyszerűen kormányzati szinten, akár szlovák vagy magyar oldalon, kormányzati szinten történjen megfelelő pénzügyi allokáció annak érdekében, hogy akkor az ilyen jelentősebb vízminőség javító beruházást meg lehessen valósítani ezen a egyébként nagyon szép vidéken.
Teljesítették az idei terveket a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség tagjai. Az idei évben több mint 100 kilométernyi turistaút jelzését festették újra, és a 2025-ös évben is legalább ezt a célt szeretnék elérni. A népek tavasza teljesítmény túra is sikerrel zárult, amit a Covid után most rendeztek meg először. A szövetség idejévi munkájáról Bernát Marietta, a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség gazdasági bizottság vezetője számol be.
Természetesen idén is nagyon gazdag programmal várták az érdeklődő természetjárókat a Megyei Természetjáró Szövetség, illetve a szövetségnek a tagszervezeteinek a túráin a túravezetők, szervezők, hiszen a tagegyesületeink több száz túrát tartottak meg éves szinten, ezek hetente akár több alkalommal kerültek megrendezésre, számos teljesítménytúra is volt az elmúlt évben. Volt olyan tagegyesületünk, a nyári gyerektáborokat szervezett a június-augusztusi időszakban. Emellett nyilván nagy hangsúlyt fektettünk a Megyei Természetjáró Szövetség úgynevezett nagy rendezvényeire is, ahol ilyenkor több száz résztvevő is részt vesz ezeken a túraprogramokon, mint évnyitó túra, a Népek Tavasza teljesítménytúra, amit több éves kihagyás után ismét teljesítménytúraként tudtunk megrendezni, vagy a Nagymilic szlovák-magyar természetbarát találkozó, a havonként megrendezésre kerülő diáktúrák, vagy épp a legfrissebb programunk, ami az a Mikulás túra, amin szintén több mint 200 fő vett részt. Nyilván az nem volt cél, hogy 1500-2000 főt vonzunk be újra erre a teljesítménytúrára, hisz több éves kimaradásunk volt. Egy 500 főben maximalizáltuk szervezéskor a teljesítménytúra résztvevőinek a körét, és ezt a maximális létszámot nem értük el, de több mint 300 fő újra megtisztelt bennünket ezen a rendezvényen, amit ezúton is köszönünk a résztvevőknek, és természetesen már szervezzük a 2025 évi teljesítménytúrát. Ennek az engedélykérelmét már szeptemberben beadtuk, és várhatóan a napokban le is telik a 90 napos ügyintézési határidő a környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságnál, és bízunk benne, hogy jövőre is megkapjuk ezt az engedélyt, és meg tudjuk rendezni. Immár egy kicsit bővítve a teljesíthető távok körét, mert az idei éven csak két hosszabb távot hirdettünk meg, a Jókai 26 kilométeres távot, illetve a Petőfi 15 kilométeres távot, ezt 2025-ben a márciusi ifjak 10 kilométeres teljesíthető távval tervezzük kiegészíteni. A szervezők is, és a résztvevők is, én azt gondolom, hogy nagyon jól érezték magukat. Az ellenőrző pontokra nagyon szívesen jöttek újra a túratársak, sőt már jelentkeztek a teljesítménytúra lezárását követően már jelezték, hogy ők a 2025 évre is nagyon szeretnének azon az adott teljesítménytúra ellenőrző ponton teljesíteni szolgálatot, ahol az elmúlt évben ezt tették. A résztvevők is üdvözölték, különösen azt többen, hogy a célállomás ebben az évben az Északerdő ZRT Csanyiki Erdei Iskolában volt, és itt lesz jövőre is, itt tervezik jövőre is, ami egy sokkal kulturáltabb fogadási helyszínt jelent a résztvevők számára is. Hát az útvonalak pedig magukért beszélnek, ezeket az útvonalakat, amik itt a Kisfennsíkon húzódnak a teljesítménytúra során, ezeket nagy kedvel járják a természetjárók, úgyhogy a teljesítménytúrán is örömmel veszik, hogyha ezeken az útvonalakon vezetjük őket. A Magyar Természetjáró Szövetség pénzügyi támogatásának köszönhetően 2024-ben is több mint 100 kilométer jelzett turistaút jelzéseit tudták felújítani túratársaink az egész megyei területet érintve. Ennek egy része itt a Bükkben, a Miskolc-Szapolca Kisgyőr között, a sárga sávjelzés, az abból leágazó Leányvárhoz vezető sárgaromjelzés, a Várhegyre vezető sárga háromszög jelzés, ezek voltak itt a Miskolc közeli turista utak jelzései, amiket felújítottunk. Az északi Bükkben Varbótól Buzgókő felé a bükki kékjelzésnek a felújítása volt a feladat, de ezen kívül a Zempléni hegységben, a Tokai hegyen, Tornai dombság, Hegyalja, Nyugati Cserehát, Szalonnai hegység, szinte minden tájegységen felújításra került egy-egy turistaút. Ebben az évben is nagy hangsúlyt fektettünk az országos kéktúra jelzéseinek folyamatos felújítására, így a Nyugati Cserehátban felújítottuk a Felsővadász és Nyésta közötti országos kéktúra szakasz, illetve Makos-Hogytától Sátoraja új hely irányába. A Nagy Nyugodót még nem értük el, azt az előtt körülbelül a másfél kilométerrel is felújításra került egy 10 kilométer hosszan az országos kéktúra jelzése. A jelzésfestési munkákat 2025-ben is folytatjuk. Éppen múlt héten volt a Magyar Természetjáró Szövetséggel egy partneri nap, ahol nem csak a mi megyei szervezetünket, hanem az ország többi nagyobb megyei jelzésfestésben résztvevő partnerét is meghívta a Magyar Természetjáró Szövetség egy szakmai egyeztetésre, úgyhogy ennek révén már körvonalazódik az, hogy éven is egy körülbelül 100-110 kilométernyi jelzett turistaút várhatóan megújul megyénkben.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk. amelyben a Sajó nemzetközi vízszennyezettségi vizsgálatáról és a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség évértékelőjéről volt szó. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és itt van velem pontosan, egészen pontosan Eger mellett a Lesréten Tice Nándor, a Kárpát Egyesület ügyvezetője. Nem sokkal vagyunk szilveszter után, egészen pontosan január 5-én termeltünk ki fát, és stócoltuk fel, hogy majd elszárítsuk a Kárpát Egyesület különböző házaiba, hogy legyen mivel tüzelni a télen, és ez az időpont, még szinte alig hagytunk magunk mögött az óévet, és köszöntjük az újat, alkalmas arra, hogy egy kicsit visszanézzünk az elmúlt 2024-es évre, milyen volt ez a Kárpát Egyesület életében.
Hát én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Azt lehet mondani, hogy megint egy sikeres évet zártunk. A túráink azok, hála Istennek, egyre szebben és egyre jobban muzsikálnak. Sok külsős résztvevő, nem csak egyesületi tag, hanem sima egyszerű túrázó is jön a túráinkra, úgyhogy azt lehet mondani, hogy hála Istennek megint egy olyan évet tudunk magunk mögött, amire nyugodt szívvel lehet azt mondani, hogy sikeresen zárult. Megvoltak a teljesítmény túráink is. A februárban kezdtünk a Büki kihívással, az ugye mindig telt házzal 500 fővel megy az éjszakai teljesítmény túránk. Ez éppen majd most lesz a jövő héten, egyébként most január 11-12-én, ez majd most 2025-ben, tehát most arra készülünk gőzerővel. Aztán volt tavasszal az Egri Bükk, nyáron meg volt az Eger Csillag a teljesítmény túra, úgyhogy azt lehet mondani, hogy egy jó évet tudtunk magunk mögött. Hála Istennek bővült a házainknak is a száma, hogyha már így a fakiterm és miatt, a tűzifagyűjtés miatt szóba kerültek a házak az előbbzőekben. A Bérapád falvi tótól pár száz méterre a Peresznyei házat kaptuk most meg üzemeltetésre. Ott 4 fő fér el. Az országos kék túra mentén található a házikó. Úgyhogy tényleg jó évet zártunk most így visszagondolva a 2024-es évre.
Ha fel akarom osztani a túrákat, a programokat, amiket szerveztek, 3 csoportba sorolhatom. Az egyik a teljesítménytúra, az egy szubkultúra igazából, ott tényleg menni kell. A másik csoportba pedig azok a túrák tartoznak, ahova minden előképzettség, különösebb felszerelés nélkül is el lehet jönni, és mindig van egy túravezető, aki kíséri vagy vezeti a csapatot.
Nagyon sokszor, akik eljönnek, azok igazából nem is gondolják végig, hogy mi is a feladat egy túravezetőnek. Tehát nem csak az, hogy kitalálja, hogy most A-ból B-be elmenjünk, túrázunk egyet, és hú, kint voltunk az erdőbe. Tehát azért sokkal több egy túravezetőnek a feladata. Az esetek döntő többségében, hála Istennek, ezekre a feladatokra nincs szükség, de...
Hát mi mentés?
Például okáért, hogy tudja azt, hogy mit kell csinálni, hogyha valami történik, valami gond vagy baj történik. Azért a hátizsákba is szokott lapulni első segélycsomag a túrákon, tehát a túravezetőnél ez alap, hogy ott kell, hogy legyen. Hogyha bárkivel történik valami, akkor azt ott el lehessen látni egy vágott sebet, vagy egy égési sebet, vagy valami ilyesmit. Természetesen nem műtétre gondolok, de egy kisebb horzsolásra, sebre, vágásra arra igen. De például most 4 nappal ezelőtt, január 1-én 0:15 volt az, hogy már hívni kellett az Egedhegyről az Agria speciális mentőket, mert egy 20-25 fős csapattal voltunk fönt az Egeden az új évet köszönteni, és ahogy jöttünk lefelé, az egyik túratársunk elcsúszott, kiugrott a válla, és ő hozzá kellett hívni az Agria spec mentősöket, ők hívták a mentősöket, úgyhogy az Agria speciális mentők hozták le a fiatalembert a csomóstanyához, ott lett átadva a mentősöknek, és ők vitték be a kórházba és tették helyére a vállát. Tehát azért olyan szinten felkészültnek kell lenni egy túravezetőnek, hogy tudja azt, hogy ha bármi gond van, akkor hova forduljon. Tehát itt is ugye le tud menni, nem tud lemenni, akkor hívjuk azt, akit kell. Hiába hívtuk volna a mentőket, mert a mentők nem tudnak feljönni. Tehát tudni kell azt, hogy kit kell ilyenkor elérni, mikor olyanok a körülmények. Hát ugye le voltak fagyva az utak, minden tiszta jég volt, értelemszerűen nem a mentőket hívtuk, hanem rögtön a speciális mentőket. Tehát azért egy túravezetőnek fel kell készülni a túrára, tudnia kell azt, hogyha bármi gond vagy baj van, ne történjen ilyen, de ha mégis előfordul, hogy akkor mit kell lépnie és mit kell csinálnia.
És a harmadik túra, amit vezettek, túracsoport, ahova szintén, vagy még különösebben fontos a jó túravezető, az a magas hegyi, viszonylag magas hegyi túrák.
Inkább így mondani, hogy viszonylag magas hegyi, mert magas hegyi túrákat nem vezetünk, tehát 2500 méter fölött nem vezetünk túrákat. Ellenben az alacsony Tátrába ott szokott lenni túra, a magas Tátrába is el szoktunk menni, az alsó felére, tehát azért lényeges tudni azt, hogy 2500 méter felett van ugye a magas hegység, és oda már olyan túravezetői végzettség szükséges, hogy a 2500 méter felett ott már nem viccelődünk a heggyel. Illetve hát ugye vannak más túrák is, mint például a Via Ferrata túrák, ahova szintén olyan túravezető megy, például a Kokáér személyemben is, akinek megvan hozzá megfelelő végzettsége, tehát Via Ferrata oktató és túravezetői végzettséggel is kell rendelkezni, tehát ott azért tudni kell figyelni arra, hogy főleg, hogyha nagy isten kezdők is vannak a csapatba, hogy elmagyarázni, tehát nem arról szól a történet, hogy a bal láb elé tesszük a jobbot, és akkor sétálgatunk az erdőbe, tehát ott azért a sziklafalakon lógva, ott azért egy kicsikét komolyabban kell venni ezeket a dolgokat.
Tekintsünk előre, bár a jövőt nem látjuk, de tervezhetjük. Mi vár rátok? Mi vár azokra, akik csatlakoznak hozzátok ebben az évben?
Az első túra már tegnap meg is volt. A Nagy Péter túravezető kollégám személyében volt a túravezetés, és az első ilyen beigli égető túrát, vagy évadnyitó túrát már ugye meg is tettük az egyesületen belül. Most a jövő héten lesz a Bükki kihívás, ugye az éjszakai teljesítménytúránk 11-12-én, és utána pedig szépen beindulnak a túrák, tehát még januárban lesz majd Bükki túra, Mátrai túra, de az Alacsony Tátrába is elmegyünk, a Gyömbér csúcsra megyünk fel egy hótalpas túra keretében, és nagyon szépen alakul a túranaptárunk. Inkább azt mondanám, hogy az első fél év van már teljesen készen, a második fél évben még vannak olyan időpontok, amik még nincsenek benne ugyan a túranaptárban, de tudjuk, hogy arra a napra majd lesz túra szervezve, például a Mikulás túra sincs még benne a túranaptárban, de hát ugye az is meg lesz tartva, a Bónusz Gyuri emléktúra is meg lesz tartva, de még az sincs még benne a túranaptárunkban, mert ott még nincs meg a pontos útvonal. Alakul a túranaptárunk, az első fél év az gyakorlatilag teljesen készen van, ott is lesznek gyalogtúrák, Via Ferrata túrák, lesz majd városismereti túra is, ami vadonatúj dolog, ugye ez most lesz majd szintén januárban, amikor Egerben sétálunk végig, még csak ki sem megyünk a városból, de egy ilyen, mondjuk úgy, hogy honismereti, városismereti túra, amikor a kapukat, a 60 kapu, cifra kapu, és ezeket a régi kapuk helyeit járjuk végig, és sétálunk egyet a városba.
És mindenről lehet tájékozódni a honlapotokon, ugye?
Egyrészt igen, a honlapunkon is ott van fent a túranaptárunk, tehát a karpategyesületeger.hu oldalon, illetve hát a Facebookon, a közösségi oldalon is, a Kárpát Egyesület Eger oldalon, illetve a Kárpát Egyesület Eger csoportban is a túráink azok mindig meghirdetésre kerülnek, és ott lehet érdeklődni is akár a tagságról, akár a túráról, akár bármilyen rendezvényünkről.
Az elmúlt percekben Tice Nándort, a Kárpát Egyesület Eger ügyvezetőjét hallották, és amennyiben kedvük támad túrázni vagy elkezdeni túrázni, úgy fontolják meg azokat a hasznos tanácsokat, amelyeket most Fülep Teofil túravezető oszt meg önökkel.
Hát aki sosem csinált ilyet először is, olvasgasson arról a tájról, ahova menni szeretne, vegyen kezébe néhány természetjárókönyvet, ilyen alapfokú könyveket, vagy igazából bármit, nézegesse képeken, könyvekben a felszerelésre vonatkozó leírásokat, az általános szabályokat, tanulja meg a tájékozódás alapjait, ismerkedjen az élővilág alapjaival, amivel fog találkozni. Nagyon fontos, hogy legyen képben, hogy mégis milyen veszélyekre számíthat.
Miért túrázni veszélyes?
Veszélyek mindenképpen vannak, nagyon sok veszéllyel találkozhatunk, de azt, hogy túrázni veszélyes, azt így nem mondanám, mert nem egy kimondottan veszélyes sport, ennél sokkal veszélyesebb sportok is vannak, de az viszont igaz, hogy a túrázásnak vannak olyan válfajai, vannak olyan túrák, olyan tervek, amelyek viszont tényleg hordoznak magukban veszélyeket.
Itt a Bükk környékén mi azért kiváltságos helyzetben vagyunk, a víztől a barlangig, az erdőig minden van.
Hát ez valóban így van. Miskolc, vagy mondhatjuk akár Egert is, ez a térség rendkívül különleges abból a szempontból, hogy a Bükk, ami Miskolcról legközelíthető meg a legjobban, országos szinten páratlan, a magasságában, a növényvilágában, a barlangok számában, a sokféleségében, a vizek számában, sokféleségében, összességében mondhatjuk, hogy a leggazdagabb és a legvadregényesebb, legrejtélyesebb hegység a Bükk.
Hogyan kezdjen el valaki túrázni? Ha már egyszer rászánta magát, ha már átrágta magát néhány könyvön, akár a te könyveiden is, vagy az internetet is már keresztül kasul bújta, mi következzék?
sokféleképpen közelíthető megvéleményem szerint szerezzen egy-két társat, döntsék el, hogy körülbelül mégis mit szeretnének, vegyenek egy menetrendet, vagy egy kerékpártérképet, nézzék meg, hogy a városból, ahol laknak, hogy lehet kijutni a természeti területnek a szélére, a hegységnek a szélére, vagy akár beljebb bejutni, amíg bevisznek a városi buszok. Tervezzenek meg egy nem túl hosszú, de változatos és érdekesnek tűnő utat. Legjobb, hogyha önmagába záródó körútra mennek.
Mi a nem túl hosszú? Mi, ha jól emlékszem, egy transzbükkel kezdtük. Kezdetnek nem rossz, mert vagy elmegyek kedve valakinek ettől, vagy örökre megjön.
Pontosan ez az, hogyha valaki túllövi a tervet a saját fizikai állapotához képest, akkor lehet, hogy tényleg olyan gondjai lesznek, hogy egy életre elmegy tőle a kedve. Ha túl keveset tervez, abból viszont nincs nagyobb probléma, mert legfeljebb valahol többet időzik, és akkor következő útra hosszabban megy. Viszont azért sem szabad nagyon túl tervezni, mert tényleg vannak azért veszélyek, amelyek előkerülhetnek a hosszabb úton, a kimerültségtől kezdve a sötétben való eltévedésig, tehát belekerülhet az ember nehéz helyzetekbe, hogyha túl tervezi magát.
A felszerelés mennyire fontos, hogy minél drágább legyen?
Nem a drága felszerelés a jó. A jó felszerelés általában drága, de nem csak a drága felszerelés jó. Vannak olyan felszerelési eszközök, amelyekből akár a legolcsóbb vagy legkönnyebben beszerezhető évtizedekig tud jól szolgálni. Vannak olyan drága felszerelési tárgyak is, amelyek hiába borzasztóan drágák, nagyon hamar tönkre mennek, nem működnek olyan jól, nem annyira strapabírók. Itt a tapasztalat rengeteget számít, lehet érdeklődni rutinosabbaktól, de a felszerelés nem a legfontosabb része mondjuk egy bakancsos túrázásnak. Legyen egy jó bakancs, egy olyan ruházat, amiben az ember nem fázik, egy jó esőfelszerelés, legyen bent mindig egy lámpa, élelem, víz, térkép, iránytű, és tulajdonképpen ezer már el lehet indulni.
Az alapfelszereltség szerintem nélkülözhetetlen része egy jó térkép, tehát egy viszonylag új térkép, mondjuk a Bükkről, talán nincs is olyan hegységünk, ez talán méretéből is adódik, amely ennyire be lenne sűrűn hálózva jelölt turistautakkal.
Ez így van, az ország hegységeit turistautak behálózzák, de a Bükk ebben is meglehetősen élen jár, azonban rögtön hozzá is kell tennem, hogy a turista utaknak a sűrűségét bizonyos helyeken éppen utóbbi időben kiritkítják, tehát kivesznek utakat bizonyos védett területekről. Ugyanakkor egy-két új út is létesül, ja, és meg kell említeni mindenféleképpen a tanösvényeket, amelyek utóbbi néhány évben lettek divatosak és terjedtek el országszerte.
És egyedül, vagy kis csoportban, vagy vezetett, szervezett túrán kezdjük?
Egyedül kezdeni azt senkinek sem ajánlanám. Nagyon sok lehetőség van szervezetten csatlakozni a szervezetek által indított túrákhoz. Szerveznek túrát iskolákból, meghirdetik az interneten, bemondják rádióban esetleg a nagy közösségi programokat. Ezekhez lehet csatlakozni, de erre sincs szükség, hogyha az embernek van egy-két olyan közeli ismerőse, barátja, testvére, rokona, aki szokott menni, aki már járja a természetet, talán érdemes vele indulni először.
És merre? Sok mindent ismersz itt, és nem csak itt a Bükkben. Kedvenc helyeid, amelyek valóban csábítóak, mik?
Az én kedvenc helyeim nem biztos, hogy másnak is kedvencei lennének. Én nagyon szeretem a magas részeket, a fennsíkot nagyon szeretem, szeretem, ahol jó a kilátás. Ugyanakkor nagyon szeretem a mély, vadregényes, feneketlen szúrókvölgyeket, a barlangos részeket. Hát kinek mi a kedvence? Van, aki a réteket szereti jobban, a Bükkben rétek is vannak, mezők. Én a Bükkfennsíkra megyek, a fennsíknak a magaslataira, hogyha igazán szép helyeket szeretnék végigjárni.
Mi is kezdtük, vagy időközben visszatértünk egy fogalmi tisztázáshoz, a bakancsos turizmushoz, a természetjáráshoz. Hogyan, mikor lesz valakiből igazi túrázó?
Ez egy jó kérdés, mert erre nincsenek pontos meghatározások, legalábbis véleményem szerint ezt nagyon nehéz kőbevésre leírni. Hát mindenképp kell egy pár év tapasztalat, ami után magát túrázónak mondhatja valaki, méghozzá sikeres túrázások, ahol sem magát, sem másokat nem kevert bajba. Kell, hogy legyen egy szalonképes felszerelés, ahol esetleg mások között jelen meg, vagy esetleg túravezetőként jelenik meg, akkor látszódjon, hogy ő nem tegnap kezdte. Véleményem szerint akkor vesz-e valaki komoly túrázó, hogyha átlép a kisebb kirándulásokból a komolyabb túrák felé. Mit értek ez alatt? Nagyon sokan mennek kirándulni úgy, hogy nem vállalnak különösebb nehézségeket, megvárják az optimális hőmérsékletet, a kedvező kellemes napsütést, nem indulnak korán, nem érkeznek későn, nem mennek nehéz helyekre. Hát kellemes időtöltés.
Lötyögnek.
Egy kis kirándulás, egy lötyögnek. A túrázás azonban nagyobb kihívást jelent ennél, fizikailag is nehezebb, a természetbe jobban bevisz. Véleményem szerint akkor lesz valakiből igazi túrázó, hogyha ismeri a természetet jobban, mint egy kiránduló, ismeri a környékét, ahova rendszeresen szokott járni, bevállal esetleg kisebb csapatoknak túravezetést, tud mesélni a természetről, és egészségileg is, sportteljesítményben is egy kicsit az átlag fölé kerül.
Te tanár vagy, túravezető is vagy, hogy látod, a mai fiatalok tényleg csak alájuk nem tolják az erdőt, a természetet. Kaphatók arra, hogy természetjárók legyenek?
A mostani gyerekek, a mai fiatalok egy része vonzódik a természet iránt, és szívesen megy kisebb, nagyobb, akár egész hosszú túrákra is. Azonban sajnos sokan, sőt, nagy többségben súlyosan mozgáskerülők olyan életmódot alakítottak ki már gyerekkorban, ami nem is teszi ezt lehetővé. Túlsúlyosak, szinte minden egészségtelent, amit lehet, fogyasztanak, dohányoznak, és már a szüleiktől is rossz példát látnak. Meg lehet említeni az autós kultúrát, hogy nem gyalogosan, meg nem kerékpárral, nem izomerővel, tehát fáradtság nélkül élik le az életüket, és ha el is mennek valahova, ugyanezt csinálják ott is, felmennek odáig autóval, ameddig lehet, ott rövidebb utakra mennek, hát most ez nagyon divatos. De vannak gyerekek, sokan és remélhetőleg egyre többen, akik viszont kaphatók rá, és fizikailag is remélhetőleg meg fognak erősödni.
Az elhangzott beszélgetésben Fülep Teofil túravezető szolgált néhány jó tanáccsal. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente.
Fekete István. Január. Elhangzottak már a hajnalködös roráték zsolozsmái, elkondultak a pásztorok csengettyűi, megkopott a karácsonyfák ága. Január van. Tél van. Szól még a puska, de a szívek mélyén ott lappang már a hamu. Emlékezzél, ember! Szól még a puska, mintha sosem akarna vége szakadni, de olyan ez már, mint a cigánymuzsika hajnal felé. Odakünt már a holnap perjéjét hordják álmos hajnali szelek, és a másnap gondjai ballagnak el az ablak alatt. Szól még a puska, de olyan ez már, mint a tavaszi varjú károgás. A végét járja. Beszélhetsz, jó madár, hiába károgsz, el nem szomorodunk, ha le is kell a puskát tenni ideig óráig. Akinek szomorúság ez, az úgysem igazi vadász. Az igazi vadásznak nem csonka az éve, az igazi vadásznak nincs évadja, az igazi vadásznak éve van. Teljes 12 hónappal, éppen úgy, mint a gazdának. Előkészít, vet, ápol, arat és betakarít. Egyforma örömmel, kedvel, szeretettel. Az évszakok változása hozza a munkák változatosságát, és hogy várjuk a hosszú télen a tavaszt, rekkenő kánikulában a langyos, dióérlelő őszt, éppen úgy kell vágynunk a vadászatok puskadurrogásos aratása után a magvetés csendjére, az ápolás gyengétségére. Mert nincs öröm, mely el nem porlad a megszokottság tikkadságában, és igazán boldog vadász csak az, aki majdnem egyforma békés derűvel akasztja le a szögről, és teszi oda-vissza a vadász aratások hangos szavú kaszáját, a puskát. Szól még a puska. Tudom, hogy szól, de azért a körökben már számolgatjuk, hány csapatfogoly van itt, hány ott. Miért van itt olyan kevés, és miért van amott több? A hó nyitott újság. Nem mindig friss az igaz, de jól lehet olvasni benne. Elég nagy betűkkel írnak bele a mezei és erdei újságírók. Itt egy széttépett nyúl, amott egy fogoly, még egy fogoly, apró madár. És a körökből idejekorán látunk elszállni egy-egy híját, karvajt vagy más veszélyes ragadozót. Lövésre alig kerülnek. Aránylag kicsiny alakjuk jó magasan átimbolyog a vadászok gyűrűje felett, és nem törődik velük senki. Bezzeg a szegény ölyvek, a sas imitátorok. Bevárnak, és már csak akkor emelkednek kellő magasságra, ha fütyül feléjük a sörét. Sokszor elkésnek, és nagy ilyenkor az öröm. Megvagy, bestia! Hogy a bestia hány egeret kebelezett be naponta, azt nem kérdi senki. A kör lassan bezárul, és elhangzik befelé. Ez a szó nem mindenkire van egyforma hatással. Van, aki komolyan veszi, és van, aki, jaj, az az átkozott reuma, úgy mozog befelé, hogy a maga kis zsákocskája, kapucskája véletlenül, de nagyon testhez állóan kialakul. És elkezdődik a rekord távolságra való lődözés. Persze, a vad fele megsörétezve elmegy. Nem is látszik, hogy egy-egy szem sörét a hóna alá csúszott, és a halál férgét is menti nyomorult életével. De a vakcsibe is talál szemet, és zsákos emberünk is felborít pár nyulat óriási távolságból. Egyiket le is lépi, 90 lépés. Mélyába, csak páratlan ez a puska. Az ő puskája. Közben a kapu annyira kinövi magát, hogy a fele vad vidáman távozik rajta a házigazda nagy lelki gyönyörűségére. Végre a szomszéd puskások megunják a dolgot, és a kapu csinálót egyszerűen kizárják. Harag lesz belőle, akárki meglássa, de a hibán már segíteni nem lehet. A kör elromlott, és egy csomó vad szanaszét gubbaszt a havas határban, és a fájdalommal együtt nő bennük az ősi félelem az ismeretlen rémtől, az enyészettől. Összehúzzák magukat és várnak. Ha olyankor van a vadászat, amikor fácánt és foglyot is szabad lőni, természetesen ezek is bőven akadnak a halálra ítéltek között, hiszen a nagy kapu fölött ők is megkapták a kellő mennyiségű, vaktában nekieresztett sörét adagot. Eljön az éjszaka, és mi alatt kapucsináló barátunk ötödször meséli el, hogy a rendezés hibájából milyen lehetetlen távolságra kellett lőnie, de azért, hát kérlek, hiba nincs, még jó, hogy éppen nála támadt a kapu, mert az ő puskája 120 lépésről, kérlek alássan, úgy vágja a vadat, mint a répát. Ez alatt a nyomorult vad télnyűtte testében nő a láz, és nő a kín, és puffatra eszik magukat a rókák. Reggelre aztán félig megevett tetemek tarkítják a határt, és népes varjú gyülekezetek veszekednek a megmaradt koncon. Alvó fájáról lelibben az őjv is, hogy kenyér után nézen, és rendesen ilyenkor látják meg azok a foglyot vagy nyulat prédálva, akik az őjvet hasznos vad pusztításon fogják. A vad jól látja a másikról, hogy az beteg, hogy az könnyű zsákmány, védekezésre, menekülésre képtelen, tehát a természet örök törvényei szerint rászáll és elpusztítja. Így az őjvek is. Amikor a lelapult fogoly fölött átszáll, az talán megrebben egy pillanatra, talán kint vergődik a havon, talán már meg is van dermedve, hát nem vesződik a bizonytalan kis testű egérrel, hanem bekebelezi a foglyot vagy a nyulat, vagy amit talál. Ezek azok a vadpusztító őjvek, melyekről azt mondják, saját szememmel láttam, amikor foglyot ebett. A nyúlról lőttem le, bevárta a kocsit 20 lépésre. Talán éppen kapucsináló barátunk az elbeszélő, akinek pedig tulajdonképpen köszönhetik az őjvek a bőséges reggelit és az alig lemosható rossz hírüket. A lószőr tőrökben megfogott fogoly vagy fácán is rendesen az őjvek konyhájára üt, mert pihenőfájukról szemlélődve legelőször veszik észre a könnyű préda vergődését. Bűnös-e hát mindezekért az őjv? Bizonyára nem. Bűnös lenne, ha az egészséges vadot pusztítaná üldözni, és ezeket a kártevéseket rá is lehetne bizonyítani. Ezt pedig nem lehet. Életemet erdőn, mezőn éltem, és Isten segítségével élem még le. Ismerem az orvmadarakat személyesen, a szemem jó, és a repüléséről messziről megmondom kifia, de én őjvet soha hasznos vadat üldözve nem láttam. Pedig egyet legalább látnom kellett volna, mint ahogy a karvaj, a héja, a kabasolymok zsákmány szerzését sokszor megfigyelhettem. Nem állíthatom azt sem, hogy ilyen eset elő nem fordulhatna, hiszen a körülmények kényszerítő hatása alól az őjv sem vonhatja ki magát, de én soha nem láttam kártétel közben, mint ahogy nem látták ismerőseim se, akiket pedig alaposan kikérdezgettem. Akadt ugyan egy köztük, aki folyton őjvekre panaszkodott, és amikor az őjve már a kertjükben vágta le a tyúkot, végre lelőtte. Itt van a te drága madarad, mondta. A tyúkon lőttem agyon. Az őjv egy ritka nagy héja volt. Határunkban a telet kivéve 40-50 darab őjv dolgozik, inkább több, mint kevesebb. Tavaly még annyi egerünk volt, nem beszélve az előbbi évekről, hogy 15-30%-os károkat okoztak, de volt olyan táblánk is, amelyet okosabb lett volna kiszántani. És hasztalan volt minden védekezés. De a szigorúan védett őjvek és vörös vércsék költése jól sikerült, mert szépen elszaporodtak. Jó munkájukat elősegítettük még azzal, hogy az összes herefélék tábláiba 10-15 holdanként egy-egy alacsony, száraz pihenőfát állítottunk, hogy a szitálásban kifáradt madárod békességben emészthessen. Az egér invázió az idén is megindult, és úgy látszott, ismét nagy károk érnek bennünket, azonban az őivek is a vörös vércsék résen voltak, és pocakot eresztettek. Az egér pedig a múlt évekhez viszonyítva valósággal eltűnt. Volt olyan 40 holdas tábla, amely felett egyszerre 16 vörös vércsét és 7 őivet számoltunk meg a levegőben. Nem beszélve azokról az őivekről, amelyek a pihenőfákon ültek, és azokról a vörös vércsékről, amelyek a földön éppen egeret téptek. Hozzávetőleges számítással határunkban legalább 100 vörös vércse és 50 őiv pusztította az ürgét és az egeret. Ha pedig ezekre csak napi 4 darabot számítok, ami azt hiszem mélyen alatta van az elfogyasztottnak, akkor is 600 egérrel lett kevesebb naponként a határban. Ez pedig nagy szám. Tudni kell ehhez a mennyiséghez azt is, hogy volt olyan egérdús esztendőnk, amikor a hereférék tarlóinak feltörésekor az iskolás gyerekek egyetlen nap 3000 egeret vertek agyon, ez pedig csak az aznap felszántott körülbelül 10 holdnak volt a termése. Bátran állíthatom tehát, hogy az idei nagy károsodásunkat kizárólag az őivek és vörös vércsék akadályozták meg, mert sem a hidegesők, sem más körülmények szaporodásuknak útját nem állták. Megfigyeléseim pontosak, ismétlődők, nem máról holnapra összekapkodott szorványos észlelések, és ezért azokat minden vadász és gazdatársamnak lelkiismeretes figyelmébe ajánlom. Január van. Szól még a puska is, áll még a bál, de a lelkekben hamut kavar már fel az új év szele. Emlékezzél, ember! Az önmegtartóztatás és a bőjt nem a szomorúság ideje, mert akkor már új életek zsendülnek, vágyak csíráznak, melyekre vigyázni kell a magvető féltő gondjával. Az aratás nem pusztítás, és nem minden gyom, aminek gyomkülsőt adott a természet. Emlékezzél, vadász testvérem, és hincs a homlokodra hamut, ha oktalanul megkínoztad, vagy elpusztítottad az Istennek egy-egy teremtményét. Akkor talán jobban vigyázol az Úr 1936. esztendejében.
Elhangzott Fekete István január című írása. A felolvasó Tóth Levente volt. Ezzel mára az Erdő Fohásza véget ért. Búcsúzom az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
For you all, 'cause we need to change the future.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.